Következő műsorunkban dr. Kovács Zoltán atya mariológus advent második vasárnapi előadását hallhatják, melynek címe Advent Máriával.
Kedves testvéreim, ahogy hallhattuk is a mai evangéliumban, hivatva vagyunk elhordani a hegyeket és föltölteni a völgyeket. És igen, ez nem mai történet csupán, nem ma kezdődött. Mert van, ami göröngyöket és völgyeket rondított az emberi életnek, a kiteljesedésnek az útjába, és az embertársainkkal való kapcsolat útjába. És ez nem más, mint az ősbűn. És ennek a következménye az elidegenedés. Amikor az ember elidegenedik az Istentől, a saját teremtőjétől, bujkálni kezd előle, fél tőle, frusztrálóvá válik mindaz, ami természetes volt az életében. De tapasztaljuk, hogy elidegenedik a teremtett világtól, a természettől is. A férfi és a nő is elidegenedik egymástól, rögtön látjuk a Teremtés könyvében. És az ember nem csak a másik embertől, szomorú kimondani, önmagától is elidegenedik, megtörik a saját önazonossága. A kegyelem azonban képes ezt is orvosolni, rendbe tenni. És a holnapi napra készülve éppen azt ünnepeljük, és tágítja ki szívünket ez az öröm, így karácsonyra készülve, hogy igen, van egy teremtmény, egyszerű ember, egyszerű asszony, akiben Istennek ez a gyógyító, újjáteremtő, fölemelő működése példaértékűen megmutatkozott. És ez nem más, mint a názáreti Mária, akit Gábor angyal is úgy hív, hogy üdvözlégy, kegyelemmel teljes. December 8-a van, valójában ma volna a szeplőterem fogantatás ünnepe, de 5-6 évente megtréfál bennünket a kalendárium, ugyanis hát a mai napon mégiscsak vasárnap van, advent második vasárnapja pedig valahol erősebb időszaki vasárnap. Mit kezdjünk hát ezzel a dátummal, hogy december 8, amely pont 9 hónappal előzi meg Mária földi születésnapját, Kisboldogasszony ünnepét szeptember 8-án. És éppen ezért rámutat az ő magzatkorára, sőt, az ő életének kezdőpontjára, fogantatására, mely természetes úton történt az ő édesanyja méhében. Mit kezdjünk ezzel most? Hát főünnep nem hagyható el. Azt meg kell ünnepelni. Azonban áthelyezhető. És éppen ezért ünnepeljük a holnapi napon ebben az évben. De úgy gondolom, hogy a mai este már valahol ajtót nyit a holnapi főünnepre, és a mai nap kimondottan azért is jelentős, mert éppen ma 170 éve, 1854. december 8-án boldog 9. Pius pápa dogmaként kihirdette ezt a hitigasságot. Tévedhetetlenül, visszavonhatatlanul, minden katolikus hívő számára kötelező érvényű hittételként, hogy a boldogságos Szűz Mária élete első pillanatától fogva szeplőtelen. Mit jelent ez? Akkoriban és még a 20. század elején is hajlamosabbak voltunk, úgymond a bűn oldaláról, negatív oldalról közelíteni. Inkább azt kimondani, hogy Mária mi nem. Szeplőtelen, bűntelen, folttalan, makulátlan, mi nem. Ma azonban egy kicsit inkább arra vagyunk hivatottak, hogy a pozitív oldalt közelítsük, ne a bűn oldaláról, hanem a kegyelem oldaláról. Milyen is ő? Kegyelemmel teljes. Ahogy a keleti liturgia is fogalmaz, az új szövetség lángoló csipkebokra, mert a Szentlélek hordozója élete első pillanatától fogva. Kegyelemmel teljes, ahogy Gábor angyal is köszönti. Vagy ahogy sokfelé hívjuk, tota pulchra, egészen szép. Majd erről beszélünk egy kicsit. vagy ahogy keleti testvéreink mondják, Panagia, egészen szent. Képzeljünk el, testvérek, egy gyönyörű tájat, üde éltetű levegővel, szennyezetlen illatozó földjével, kristálytiszta forrásból fakadó vizével, amelyet még az éltető napsugár is termékenyé tesz, és amelyben nem férkőzött még bele az ember ártó tevékenysége. Valami ilyesmi lehet az ősbűn előtt, a szentség és igazság sértetlen állapota. És ezt az állapotot tükrözi vissza a szűzanya érintetlen tisztasága, annak a ragyogása. De valahol ennél is többet. Mert a Jóisten nem azt állítja csupán helyre, ami régen volt. A szűzanya közelebb van Krisztushoz, mint Ádám vagy Éva. Ez az állapot valahol még erősebb, még tisztább, még szentebb, mint az ős állapot. Ne gondoljuk azért azt sem, hogy a kezdeti állapot valami mozdulatlan, fejlődésre képtelen, passzív, paradicsomi tartózkodás maradt volna mindörökre. Ha nem lett volna a bűn, akkor kezdetleges módon ma is ott tapicskolnánk a paradicsom kertben és ellennénk a fák között. Az Isten nyilván megindított egy fejlődőképes világot a maga természetes rendjében és a kegyelem rendjében. És attól még, hogy ebbe törés állt be, az nem taszítja kudarcba az Isten teremtő művét, hanem nagyon is kibontakoztatja a kegyelem által. Krisztus közbelép, mint megváltó. És lehet, hogy egy törés keletkezett, de ő számára ez a törés nem akadály. Gyógyítani jön ezt a törést, hogy meglegyen a lehetőségünk így is, az üdvösségre, a beteljesülésre. Annak az állapotnak is kellett volna fejlődnie, kibontakoznia, növekednie, beteljesednie, és Isten eredeti terve szerint mindezt a kegyelem erőterében, mindezt Isten barátságában. Gyönyörűen szimbolizálja a Teremtés könyv a kígyónak az ármánykodását, akit nem véletlen nevez a sátán, Krisztus a hazugság atyának, gyilkosnak, mert rögtön hazudik az első embereknek, olyanok lesztek, mint az Isten. Hát válaszolhatnánk erre, hogy ne törd magad, mert mi is ezen vagyunk. Egyre hasonlóbbá válni hozzá az Isten képiségünkben, mert az ő képére lettünk megalkotva, napról napra a kegyelemben egyre hasonlóbbá formálódni a minket létbe hívó Istenhez. De itt van a különbség, hogy ez csak a kegyelem útján megy. Nem az hamis önmegvalósítás útján. Nem hazugsággal félrevezetve, nem a kígyó maszek elképzelései nyomán, nem a bűn által. Mert a bűn nem hoz Isten hasonlóságot, a bűn elidegenedést okoz. A kegyelemben növekedve tudunk csak egyre hasonlóbbakká válni az Istenhez, nem a bűn útján. És pont ez a bensőséges növekedés Istenhez hasonlóbbá alakulás tört meg ott a kezdet kezdetén. De, mint mondtam, a szűzanya tisztasága még Éváinál is nagyobb, mert Krisztusban különösen közel kerülünk, mi is az Istenhez, hát ő maga is, már akkor, amikor Krisztus még nem ismerheti, abban a pillanatban, amikor emberi léte létrejön az ő édesanyjának testében. És a szűzanyáról éppen azt mondjuk, hogy előre megváltott. Éváról is tanítja a Szentírás, minden élő anyja. A szűzanyáról is mondhatjuk, minden élőnek, Krisztusban élőnek, a lelki édesanyja, az Isten szülő, az egyház anyja is. És ha jól belegondolunk, egy szeplőtelen, tiszta lélek még kifinomultabban érzi annak igényét, hogy az is maradjon, mert jobban rettenti a mocsok, mint azt, aki folyton abban fetreng, hozzá van szokva és már el is tompul a lelkiismerete. És ebben csodáljuk meg a szűzanya szépségét és belső szabadságát. A szépség fogalmáról rengeteg elképzelésünk van, közvélemény is, reklámok is alakítják bennünk ezt, azonban sokszor inkább egyre távolabb kerülünk a valóságtól. Mert Mária szépsége belülről fakad, az Isten szépségéből, nem egy eredetűen vizuális esztétikum. Az Isten végtelen szépségének egy ember általi visszatükröződése a kegyelemben. De a szűzanya életében egy másik elveszett ajándékot is megcsodálhatunk, a szabadságot. Mely nem ugyanaz, mint a szabad akarat. Szabad akaratunk van mindannyiunknak. Tudunk jól vagy rosszul dönteni. Üdvösségünk mellett vagy az ellen. A szabadságunk azonban azért nem teljes. Mert a bűnnel megsérült Isten gyermekeinek a kegyelemben kibontakozó szabadsága. Pont az, ami a Máriában újra teljes fényben ragyog. A szűzanyáról kimondhatjuk azt, amit saját magunkról sajnos nem tudunk. Hogy képes mindig jól dönteni, képes nem a bűn útjára lépni. Nem azt jelenti, hogy nem képes vétkezni. Az Isten nem összekötözi a kezét, lábát, hogy csak bólogatni legyen képes, és semmi másra, nem zárja be üvegbúra mögé, hogy jaj, véletlenül se hozzon rossz döntést. Nem azt mondjuk, hogy képtelen vétkezni, hanem az, hogy képes nem vétkezni. Képes jól dönteni mindig, mert a szabadsága teljes. A mi szabadságunk sérült. Szabad akaratunk megvan. De a kegyelemmel teljes életében a szabadság is teljes. Képes mindig jól dönteni, bár a kísértés erőtere, megkockáztatom kimondani, ha Jézus nem került el a pusztában, gondolom én, a szűzanyát sem kerüli el. Azonban mindig képes szépnek és szentnek maradni, mert nem hagyja el a kegyelem erőterét. Mária szeplőtelensége valahol kezdett, hiszen azt mondjuk, hogy élete első pillanatától fogva egészen szent. De nem áll meg itt a történet. Ahogy a mi életünk sem áll meg, hál' Istennek nem állt meg, mert itt ülünk a fogantatásunk pillanatában. A folytatás az ő életében az életszentség. Amikor engedi napról napra élete során, hogy kibontakozzon benne az Isten eredeti terve. És mindez a teljességre irányul. Mert hogyha kezdőpontot megünnepeljük, az ő szeplőtelenségét, és úgy tekintjük, hogy egész élete során végig kitart a kegyelemben, akkor a beteljesülést, a végső pontot is meg kell ünnepelni. Hát erről beszéltünk, elmélkedtünk a múlt vasárnapon az ő mennybevételéről. Testében, lelkében megmutatkozott, milyen az, amikor kitart valaki a kegyelemben, milyen az, amikor a kegyelemmel teljes, az Isten üdvözíti. És bár a mi életünkben várnunk kell majd halálunk után a test föltámadását, a szűzanya életében ez már földi élete után egy teljes hazaérkezés. A szeplőtelenség tehát, testvérek, nem befalazza őt. A szűzanya, örülök, hogy itt van az ő szobra kihelyezve, de valójában nem egy mozdulatlan szobor, hanem dinamikus, fejlődőképes ember, a Szentlélek temploma, lélekhordozó. És a keresztség által ez a mi életünkben is megindult. Nem üvegbúra mögött él, mint már mondtam, hanem egyfajta megszentelt normalitásban éli e világban az életét. Nem elkülönülve mindenkitől, hogy jaj, én olyan szent vagyok, hogy én hozzá se szólhatok senkihez, nehogy megfertőzzön a bűn. Dehogyis, hát ha elolvassuk a Szentírás figyelmesen, még Kánában is ott találjuk fiával együtt a mennyegzőn. Mennyegzőn, ahol bor van, meg tánc van, meg mulatság van. Nem mondja azt a szűzanya, hogy jaj, hát kérem, ez nekem túl alacsony, túl alantas. Én szeplőtelen vagyok, hagyjatok békén az ilyen földi hívságokkal. Nem, oda megy, hogy osztozom a pár örömében, mert szeretik a barátaikat. Normalitásban éli meg a kegyelemmel teljességét. Minél inkább eltelünk kegyelemmel, kísértés is jelenthet, hogy elkülönüljünk a világtól, és azt mondjuk, hogy én már olyan tökéletes vagyok, Hát meg is akarom őrizni a tökéletességemet, inkább nem szólok senkihez. A megsebződést úgymond be kell vállalni, és a mi életünkben ott van a bűnbocsánat szentsége, mint a mosdás, mint a fürdő, amely folyamatosan megtisztít bennünket. Ha jól belegondolunk, az egyház is legbelül ilyen. Szent és szeplőtelen, mert megvalljuk a hitvallásban, hiszem az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyháza. Az egyház is éli életét, járja a földi élet zarándok útját, bukdácsol, megsebződik. És vannak emberi visszásságai, nehéz elfogadni, hogy az egyház szent, különösen, amikor az emberi hibákat, bűnöket látjuk, de két fogalmat mindig válasszunk ketté. Külön az ontológiai, vagyis a létét, lényegét tekintő szentséget, és a morális, vagyis az erkölcsi szentségét az egyháznak. Legbelül az egyház ontológiai értelemben szent. Mert Krisztus teste nem lehet más, mint szent. És ez ilyen egyszerű. Lényegét tekintve tehát szent, és minél inkább közelít az egyes tagok, emberek viselkedése, erkölcsi élet szentségének a szintje, a tényleges szentségéhez, Krisztushoz, annál hitelesebb. Minél inkább távol van tőle, annál képmutatóbb, vagy hiteltelenebb. Törekednünk kell tehát, hogy mi is megéljük ezt az élet szentséget, és így tegyünk tanúságot arról, így olvashassák le a mi életünkről is az emberek, hogy igen, ez az ember életszentségre törekszik. Tehát az egyház szent, amelynek tagja. Ha a szűzanya szeplőtelenségére tekintünk, a kegyelem működését is megcsodálhatjuk, amely megelőz. A kegyelemét, amely, hát beszélünk teremtetlen kegyelemről, Istenről, magáról, nem megyek ebbe bele most, és teremtett valóságként is a kegyelemről, amely nem olyan ajándék, mint amit átadok karácsonykor, hogy átadtam, onnantól már nem az enyém, hanem a másiké. A kegyelmet jó úgy elképzelni, mint a nap sugarait. Az sem független a naptól, nem kezd el önálló életet élni. A napi, a nap kisugárzása, mégis a napot magát a sugaraink keresztül ismerhetjük meg. Nem tudjuk megtapogatni külön az, hogy kegyetlenül forró és fényes, azt a sugaraink keresztül tudjuk meg. És persze el is zárhatjuk magunkat a napsugártól egy jó napellenzővel, a nap attól még korlátlanul és boldogan sugárzik mindenfelé. Ilyen az isteni kegyelem is. Az Isten nem spórol az ő szeretetével, elzárkózni lehet tőle, mert szabad akaratunk van. Azonban, ha engedjük, hogy érjen bennünket, és megérlelje bennünk az isteni ige magvetését, akkor csodálatos fejlődés indul meg a lelki életben. És itt van a kegyelem, amely megelőz. Mária szeplőtelen fogantatásakor ezt is ünnepeljük. Mert a szűzanyában megláthatjuk, milyen és mire képes a kegyelem az emberben. Megelőzi már a létét is, fölemeli. És hogyha ki akar valaki tartani az Isten barátságában, teret akar adni az Istennek, hogy ő működhessen benne és általa, akkor megtapasztal egyfajta kiüresedést, mert egyre inkább odaadja önmagát, és egyre inkább engedi, hogy az én helyett az Isten világa növekedjék a szívében. És jó lehet, testvérek, mi tapasztaljuk mindennapos bukdácsolásaink során, hogy mennyire nem vagyunk kegyelemmel teljesek, mint a szűzanya, sőt, az áteredő bűnt is átörököltük és átörökítjük. Az emberi természet ezt a megsebzettséget hordozza, és bár a keresztség elveszi, de a rosszra való, bűre való hajlamot mindvégig hordozzuk magunkban, és ez állandó feszültséget okoz. Azért, ha kegyelemmel teljesek nem is vagyunk, ne adjuk föl sose azt, hogy akarjunk azért kegyelemmel egyre teljesebbek ké lenni nap, mint nap. Egyre inkább eltelni az Isten szeretetével, napsugarával. És akarjunk mindig a kegyelemben növekedni és benne élni, ami nagyon fontos, soha ne azon kívül élni. Lehetőleg egy percet se, ha tehetjük. Ha mégis az emberi természet gyöngesége során bele sodródtunk volna rossz döntésekbe, bűnökbe, azokat nem szabad melengetni, hogy nyomorítsanak bennünket. Mert ezek a terhek mérgeznek. Nem várjuk vele a karácsonyt meg a következő húsvétot. Azonnal menjünk gyónni, azonnal tisztuljunk meg, azonnal méregtelenítsünk. Azonnal fogadjuk be a kegyelmet, Isten fiának szabadságát. Hogy folytatódhassék az építkezés a kegyelemben, amely megszakadt. És inkább mi is szokjunk hozzá, még ha bukdácsolva is, mert a szentek útja is ez volt, ők se születtek kegyelemmel teljesnek. Szokjunk hozzá egyre inkább egy új úthoz, a szépnek, a jónak, a szentnek az útjához az életünkben. És ne féljünk attól, hogy ezzel még gyakrabban hív minket a Szentlélek a bűnbocsánat szentségéhez. Minden gyónással azt valljuk meg, hogy igen, gyarló tudok lenni, de mégis te vagy Jézus, a legfontosabb az életemben. És minél inkább belehelyezkedünk a Szentlélek világosságába, olyan, mint amikor még becsavarunk egy-egy villanykörtét, annak a fényében jobban meglátjuk az apró visszásságokat, a sarokban rejtőző pókhálókat, és minden aprónak gondolt, és ezért veszélyes, rendetlen ragaszkodást, rossz szokást, amely a szívünk mélyén meghúzódhat, és mindig-mindig visszacsábíthat, visszaránthat a bűnbe. Kedves testvéreim, készülve erre a gyönyörű ünnepre, a holnapi napra, mely bár nem parancsolt ünnep, de azért szabad megörvendeztetni égi édesanyánkat egy szentmisével akár holnap, engedjük, hogy a szeplőtelen szűz kegyelemmel teljes mi volta, amely hajnalfényként ott ragyog és jelzi Krisztusnak, ami felkelő napunknak az érkezését, így az adventi idő közepetájához közeledve. Az ő kegyelemmel teljes szíve, amelyben fölvirat számunkra az üdvösség hajnalának tiszta fénye, ösztönözzön bennünket mindig a jóra, és vezessen bennünket mindig Krisztus világosságához, hogy a mi életünk is egyre inkább megteljék kegyelemmel, és a végén már ne maradjon túl sok munka önmagunkon, hanem szenvedéseinket, imáinkat is odatéve, könnyű legyen majdan az átmenet a mennyek országába, és a mi életünk is teljességet nyerhessen, akár csak a szűzanyáé.
Elhangzott műsorunkban dr. Kovács Zoltán atya, mariológus, advent második vasárnapi előadását hallották, melynek címe Advent Máriával.